eleged van a fizetett kritikákból? Eleged van a rongyá vágott filmekből, vagy a kávét is talpas pohárban kortyoló sznobokból? Akkor dönthetsz úgy, hogy...
Kimész, beszállsz a kocsiba, hazamész, és annyi, semmi.
Vagy tarts velünk, és hallgass a vágatlan verziót.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Vágatlan Verzió, karácsonyi filmekkel foglalkozó tematikus adása. A mikrofonok mögött szeretném köszönteni Ádámot.
Sziasztok!
Alexet.
Sziasztok!
Én pedig Ákos volnék. A mai adásban a Polar Expressről lesz szó, egy 2004-es animációs filmről, melynek főszereplője egy fiú, aki a kritikus korba lépett, és kezdi elveszíteni a hitét a Mikulásban, és szent este a háza mellett egy varázslatos vonat áll meg, amire ő is kap egy jegyet. A vonat végállomása az északi sark, ahol találkozhat a Mikulással, és tulajdonképpen az egész film egy nagy utazás, amelynek a végén a Mikulás, vagy úgy áttételesen a hit megtalálása áll, vagy állhat. Még mielőtt azonban belemennénk ebbe a kérdésbe, szeretném megkérdezni tőletek, hogy álltok a Mikulás mítoszhoz, vagy szerintetek érdemes-e fenntartani, vagy meddig érdemes fenntartani egy gyerekben ezt az egész Mikulás hazugságot, hogyha ezt lehet hazugságnak nevezni?
Ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés szerintem, mert hogy ennek nagyon-nagyon sok megfontolása van, és hogy talán az segít legjobban, hogy itt azért ez egy elég konvencionális, meg egy eléggé ilyen bevett hazugság, úgymond, de hogy ténylegesen lehet ezt úgy értelmezni, hogy igazából itt a gyerek világképébe beleültetünk egy olyan elemet, ami nem igazán létezik, vagy hogy igazából ezzel nem is tudom, kötelezővé teszünk neki egy hitrendszert, egy dogmát, mert hogy végül is ez egy dogma ebben az értelmezésben, hogy van a Jézuska, aki ajándékot ad neked, ha jó kisfiú vagy, vagy jó kislány. És hogy ez egy dogma rendszer, amit igazából választás nélkül felkínálsz, és nem is felkínálsz, hanem így ráadsz a gyerekedre, hogyha te ezt a Mikulás hazugságot átadod. Ugyanakkor tényleg annyira, tehát hogy mondjuk milyen az, amikor szembesül ezzel egy gyerek. Én emlékszem, hogy amikor én nekem volt a szembesülésem, vagy én tudtam, hogy már tudtam, hogy így nem létezik a Mikulás, az nekem tök szomorú volt, mert hogy én így úgy kezdtem felfedezni, hogy emberek, osztálytársai másodikban, harmadikban már mondták, hogy hát ez egy hülyeség, és hogy már én is volt sejtésem, meg már talán rajta is kaptam szüleimet, de hogy itt ezt kognitívan elzártam magamban, és így mondogattam a többieknek, hogy nem, ti csak nem hisztek, hogy a hit az tök jó, meg tök fontos, és hogy én erre tök rá voltam feszülve, hogy én nem akarom azt, hogy tényleg csak az legyen, hogy a szüleim csinálják, hanem én tényleg fel akarom tartani a mítoszát ennek, és hogy nem tudom, ez nekem, én még szeretném meghallgatni a ti véleményeteket.
Nem tudom, az biztos, hogy nagyon sokfajta aspektus játszik szerepet ebben a kérdéskörben. Nincsen gyerekem, ez kijelenthető, úgyhogy nem tudom, hogy abban a helyzetben milyen döntést választanék. Most nagyon fura lenne ebben a kérdésben okoskodni, mert nem tudom, hogy az én személyiségemhez mennyiben járult hozzá, hogy mondjuk nekem azt mondták, hogy van Mikulás, van Jézuska, és hogy ez nagyon fontos szerepet játszik, ő hozza az ajándékot, hogy ez az én jelenlegi személyiségemhez mit adott hozzá. Bár azt hozzáteszem, hogy én elég hamar lebontottam magamba ezeket az illúziókat, mert hozzákapcsolódik az, hogy az óvónéni volt a Mikulás, és egyszerűen mondom, hát női hangja van a Mikulásnak, ez nem lehet, meg hát nem is ugyanolyan a szakálla, és én igazából óvodába lebontottam magamban ezeket az illúziókat, és ez valahogy ilyen szerves leépülés volt, és ezért nincs egy olyan nagy traumatikus élmény, hogy az a pillanat, amikor kiderült.
Még be akarok, mielőtt Ákosnak visszadobnánk a labdát, hogy azért a Breszk esetekben törőkben erre direkt rá van játszva, hogy hosszabbítsák a mítoszt, hogy abban így van egy jelent, ahol találkozik egy ilyen tipikus áruházi Mikulással, és mondja, hogy én már vágom, ezt elég nagy fiú vagyok, és azt hinnéd, hogy jaj, mert tudja, és így mondja, hogy tudom, hogy te csak a Mikulásnak dolgozol, és nem te vagy az igazi Mikulás, szóval, hogy ezt úgy bontják le a gyereknek, hogy ja, hát azért a tanárnéni öltözik be, mert hogy ő a Mikulás ilyenkor megbízza, mert hogy hát a Mikulás nem lehet ott egyszerre minden.
Hát van Finnországban Jolupukki, úgyhogy...
Igen, meg szerintem amúgy ilyen szempontból még ez tartható ez a mítosz, hogy ugye hogy valami addig létezik, amíg hisznek benne, és amíg hisznek a gyerekek a Mikulásban, addig van valami, és az összes többi ilyen beöltözött ember az neki dolgozik. én tudnék csatlakozni a személyes történetekhez, nekünk is óvó néni öltözött be Mikulásnak, ez egyáltalán nem tűnt fel nekem, és amikor én kifelé rohantam a termünkből, akkor ott volt az óvodának a bejárata, és utána láttam, mert ilyen cserzett üvegajtó volt, amilyen töredékes, és láttam a Mikulás szárnyát. És akkor oda rohantam, feltéptem az ajtót, és nem volt ott semmi, és az volt az ilyen nagy célom az életben, hogy egyszer majd elég gyorsan fogok futni, és akkor még gyorsan kirántom, és ott lesz a szárny, és kiderült, hogy a töredezett üvegajtó mögött volt egy biciklitároló, egy ilyen nagy barna rozsdás biciklitároló, és annak a képe volt a Mikulás szárnya. És igazából ez nekem is óvodában kiderült, ugyanis volt egy gyerek, akinek elmondták, és akkor elkezdte terjeszteni, és egy valódi ilyen ovis vallásháború alakult ki, mert voltak, akik azt mondták, hogy tényleg nem létezik, és ti hülyék vagytok, akik hisztek bennem, én a hívők táborát gyarapítottam, és megmondtuk, hogy ti vagytok a hülyék, és talán ebből ilyen verekedés is lett már, és utána a hitoktatók közölték mindenkivel, hogy hát ez a Mikulás, ez nem olyan dolog. Sajnos. Úgyhogy ezek ilyen nagy pillanatok, de én egyébként azt gondolom, hogy én amellett tenném le a voksomat így előzetesen, úgyhogy nekem sincs gyerekem, és nem tudom, hogy én azt gondolom, hogy a valóságban ezt tenném majd a jövőben, hogy szerintem ez fontos, mert fontos fenntartani valami ilyen gyermeki mágiát a gyerekben, bár lehet, hogy ez nem kell legyártani egy teljesen nem létező dolgot, de ettől függetlenül szerintem az egy fontos része a gyerekkornak a levélírás, meg ebben az egészben a hit.
Igen, mert hogy amúgy nálam a Jézuskás illúzió sokkal tovább fölmaradt, szerintem az ilyen általános 1-2-ben mondhatódott így le, hogy az így nem létezik, és mindig volt az a kíváncsiság, hogy így most meglesem, most észreveszem, most látom azt a szakrális pillanatot, amikor megjelenik. És hogy a gyermekben már ez a kíváncsiság, és hogy ahogy szépen öregedünk be, és egyre több dolgot megismerünk a világról, úgy ez a kíváncsiság is úgy kezd eltűnni, és valahogy talán ennek a mítosza is ezzel együtt bomlik le.
Igen, én abszolút sajnálom, én öngyarmatosítottam már most magamat, hiszen én a végül Jézuskára gondoltam, amikor én Mikulásról beszéltem. Tehát
jó, kérdezem, ezek szinonimák, vagyis hogy nem szinonimák, csak hogy...
Ebben a kultúrkörben még van leválasztás, de ugyanúgy, hogy szerintem a Halloween lassan benyomul hát Magyarország területére is, és helyfoglalást tesz, ugyanúgy a Mikulás is lassan benyomul a Jézuska pozícióira.
Itt most a télapóról van szó, mert ugye Mikulás a december 6-os. De tudom, hogy ezek kis szinonimák, csak hogy akkor, hogyha így belemegyünk
ebbe, hogy akkor... a télapó az a szocialista szellemben kitalált Mikulás. Mert a szocializmusban nem lehetett... Mikulásnak, mert ugye a Szent Miklós és a szenteket, meg az ilyen, általában az ilyen egyházi személyeket nem kezelhettük a helyén, és ezért kitalálták a télapó karaktert, és hogy ez lesz az, ami átveszi. Tehát amúgy angolban Santa Claus tehát hogy ott megvan ennek a szakrális vonzata.
Igen, és hogy ő ott a... Tehát ott nincs, vagy ott, szerintem ott nincs külön december 7-ei, 6-ai Mikulás.
Nincs.
Hanem ott abszolút ő hozza a karácsonyit, és nálunk a karácsony viszont a Jézus Krisztus, nyilvánvalóan a keresztény folklorból eredeztethetően.
Elvileg ez a Mikulás dolog, ez én úgy tudom, hogy abból eredés ezért terjedt el úgy Amerikában, mert hogy a kezdetben, amikor gyarmatosították Amerikát, akkor holland telepesek is nagyon nagy számban nyomultak be azokra a területekre, és hogy ugye New York is először New Amsterdam volt, és hogy ők kifejezetten nekik a Szent Miklós egy nagyon fontos szerepet játszott így a vallási folklórjukban, és ők azt ünnepelték karácsonykor, és ezt tudott tovább terjedni.
Igen, és akkor én még akkor visszatérek a kérdésre, hát nem tudom, nem lettem sokkal okos, aztán még mindig egy ilyen konfliktus van bennem, mert mint érteni vélem, hogy kell ez a hit, meg hogy ez tök jó, az a mágia, de hogy talán nekem az zavar egy kicsit, hogy össze van kapcsolva ezzel a jó gyerek tézissel, és hogy itt most igazából ki van helyezve ide egy dogma, ami hogyha nem vagy jó gyerek, akkor virgácsot kapsz, és én például tökre nem szerettem virgácsot kapni, mert hogy olyankor így tudod így azt, hogy így akkor valamit elhibáztam, vagy valami baj volt.
Igen, és az a baj, hogy most itt a szakrális személy az inkább egy bíró, és nem egy idea. Tehát, hogy van egy olyan, van a Jézus, aki mindenkit szeret, és ezért eljön karácsonykor, és lehet, hogy neked is ajándékod ad, és hogy ő azért van, hogy téged minden állapotodban szeressen. Ez egy jó idea lenne.
Igen, viszont ha már az ideáknál tartunk, akkor szerintem kiterjeszthetjük a filmet más témákra is. Ugye alapból a film szerintem nagyon izgalmas, ugye egy meséről beszélünk, így klasszikus értelemben meséről, tehát szerintem itt a célközönség egy ilyen 6-tól 12 éves korosztályra tehető, vagy még talán lejjebb lehet az alsó korhatárt vinni, és Nagyon izgalmas szerintem az animáció, tehát nekem kifejezetten tetszett, ahogy meg volt oldva, és úgy vannak, tehát hogy ez egy kalandos mese, ahogy a minden mese kalandos, viszont itt nincs negatív karakter, mivel egy karácsonyi meséről beszélünk, vagy nem tudom. Éppen ezért ilyen, nem tudom, hullámvasút jelenettel, meg ilyen egészen, nem is tudom, izgalmas kameramozgásokkal oldották meg azt a kalandrészt, és ez szerintem kifejezetten jól működött, nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről.
Vannak pici utalások negatív karakterekre, az egyik a baba, a báb, a Scrooge-nak a bábója, ami felhangzott, hogy ő az, aki szkeptikus, vagy nem szereti a karácsonyt, illetve maga egy ilyen nagyon spirituális, vagy szimbolikus karakter, és nekem nagyon tetszik, hogy látjuk meg őt először. Ugye van egy jelenet, ahol a jegy kiesik az ablakon, és akkor látjuk az utazását a jegynek, hogy farkasok, madarak, vízen megy, és akkor vissza egy alagúton keresztül a vonatra, és hogy a vonat elején így lesiklik, átmegy a vonat alján, és ott látjuk, hogy alszik egy ilyen ember a vonat aljában. És akkor még nem is tudjuk, hogy ez kicsoda, de hogy már akkor így egy ilyen kis utalást kapunk. Van egy ilyen karakter, aki nekem, az én megfejtésem szerint ő a kételkedés, a kételkedésnek a szimbóluma, vagy szelleme ő, és hogy ő...
Olyan? Szerintem, hát...
Igen,
őt egy ilyen szentlélek karakternek azonosítottam, aki pontosan rávilágít a gyereknek a kétkedésére, és hogy hinni kéne inkább öcskös, és hogy nekem full ez volt meg, de lehet...
Szerintem nekem nem, még csak hogy a nézőknek, vagy hogy a hallgatóknak is... világos legyen, ez egy olyan karakterről beszélünk, aki nem látta a filmet, akivel ő is egy ilyen potyautasként utazik ezen a vonaton. A karakter először vele a vonatnak a tetején találkozik, amikor ugye keresi ezt az elveszett jegyet, és szerintem ez is alapból szép, hogy mintha ez egy ilyen felettes, vagy a vonat felett álló ilyen entitás lenne, és ő neki ilyen egészen mágikus képességei vannak, tehát így eltűnik helyeken, vissza, vagy így tud így teleportálni, meg ilyesmi, és szerintem abszolút a kétkedés, vagy az emberben lévő kétkedés az, ami megtestesül benne, és ő mondja ki a filmnek szerintem az egyik ilyen tételmondat, tehát ez ugye a hiszed, ha látod. És hogy ugye ő így megérti azt, hogy a gyerek miért nem hisz a Mikulásban, és nagyon szép, hogy ennek a karakternek van egy párja, a vonaton lévő kalauz, aki kimondja ennek a mondatnak a megfordítottját, ami pedig az, hogy látom, ha hiszem. Tehát, hogy nem mindig azokat a dolgokat látjuk, amik valójában vannak, hanem olyanokat is látunk, amik valójában nem léteznek, és hogy maga a kalauz és az ellentétes karakter, ugye egyiknek sincs neve, ők szerintem egy ilyen ellentétpáros, tehát a hit és a kétely.
Szerintem igazából lehet, hogy igazából ugyanarra a kérdéskörre világítanak rá két oldalról, de ez a látom, ha hiszem, ez nagyon tetszik, és pont hogy reflektál a te történetedre, hogy te hitted, hogy ott van az ablak mögött a szán, és ezért láttad a szán, és nem azért, mert láttál egy szent, ezért hitted el, hogy ott van mögötte.
Igen, ez alapból, tehát maga az egész, ugye Polar Express, ez az utazás, egyrészt egy utazás az északi sarkra, és egy belső utazás is a fiún belül, és ez nagyon szépen van megvalósítva, ugyanis megy a vonat az északi sarkra, de a fiú a vonaton belül is utazik, és egyik zugból a másikba megy, és ez szerintem így szimbolizálja azt, hogy ő, neki van most egy belső munkája ezzel kapcsolatban.
Igen, és a vonat hátulsó részéről eljut az elejére, akkor gondolom ez is hozzá kapcsolódik.
Ja, igen. Felül.
És hogy akkor, de amúgy ezt ki is lehet terjeszteni, ezt a kérdést, hogy ismeretelméleti, meg hát filozófusok szeretnek azzal játszani, hogy igazából amit látok, az, amit hiszek, vagy amit hiszek, azt látom, és hogy ezzel kapcsolatban végülis a fogalmaink hogyan telepednek rá a valóságra. Tehát, hogy vajon tényleg, amit itt látok magam előtt, az egy asztal, egy keverőpult, egy mikrofon, egy monitor, vagy pedig csak én aggatom rá ezeket a jelzőket, és az én megkonstruált valóságomban jelentik ezt, vagy hogy egyáltalán van-e közös valóság, vagy hogy például ez olyan dolgoknál tényszerűbb, amikor például nem tudok nevet találni valamilyen fogalomra, mondjuk egy űrbéli entitásra, akkor az miképp létezik, amíg nem tudom fogalmakba gyűrni, vagy hogy amikor modelleket hozunk létre mondjuk fizikailag, akkor... És hogy igazából a Mikulás vagy a Santa Claus is egy modell, hogy egy modell arra, hogy ő az, aki mondjuk a korai erkölcsöt, a Piaget úgy nevezte ezt, hogy heteronóm erkölcs, ő az, aki a heteronóm erkölcsnek a bírája, aki így megméri a te kis tetteidet, kisfiú vagy kisgyerek. És hogy igazából ez egy modell, amiben vannak fogalmak, amiket azonosítunk, inkább megszemélyesítünk. A gyermeki szellem Piaget szintén, aki kutatta, nagyon szeret megszemélyesíteni dolgokat. És hogy igazából ezt lehet másként is elnevezni, érted? Szóval, hogy lehet, hogy tényleg létezik ez a, ez az etikai, morális megfelelési kényszer, vagy hát lehet így is fogalmazni, mondjuk a, hogy hívják ez kategorikus imperatívus, és lehet, hogy ezt felelteted meg ilyenkor Santa Clausnak, de hogy mindenképp a fogalmaink valahogy dolgoznak a mi hitünkből abban, hogy vannak ezek a dolgok, nem?
Szerintem egy nagyon jó példa itt a filmben ezzel kapcsolatban. Van egy jelenet, amikor egy befagyott tún keresztül megy a vonat, és ott ugye be is szakad a jég, és akkor jön fel a víz, és nagyon kalandos és izgalmas, és ugye ezt a fiú a vonat elejéből nézi. Aztán visszatér a gyerekek közé, és ott van egy ilyen szemüveges, nagyon okos gyerek, és ő mondja, hogy hát tudod, itt átmentünk majdnem egy, nem tudom, ilyen vízen, és a vízen ment a vonat, és erről maradt el le, de tudom ám, hogy ez nem történt meg, ez csak optikai csalódás volt, de a többiek nem tudják. És hogy igazából ez így jól mutatja azt, hogy bármit meg lehet magyarázni, és hogy szerintem ez így egy jó... ez az egész film jól bemutatja azt, hogy az ilyen spiritualitás vagy a hit az sokkal inkább egy ilyen hozzáállásbeli kérdés.
Igen, és ami még nagyon érdekes, ha már belső utazásnál tartunk, azt nem tudom, tudtátok-e, de a hősfiút, az apukát, a Mikulást, a buszvezet, vagy a vonat, a kalauzt, a hobót, aki ugye a hát ezt a kételj karaktert, és a Scrooge-ot, a bábút, mind Tom Hanks szinkronizálta.
Így van.
És hogy ez annyira szép, hogy igazából ezt lehet úgy is értelmezni, hogy ez mind egyetlen egy embernek a pszichéjének a vitatkozása, a beszélgetése, megtestesülése, és hogy talán ezért is fontos, hogy... mert hogy én azt el tudom képzelni, hogy Robert Zemeckis, aki ezt rendezte és forgatókönyvet írt belőle, ő így talán ezt ilyen koncepciózusan csinálta, hogy egy ember szinkronizálja mind a hat ilyen nagyon fontos karaktert.
Hat jellem vonás.
Hat jellem, igen.
Igen, ami találkozik ebben a filmben, ebből a szempontból. És nagyon fontos tényleg a fogalmi képzés, amikről itt előbb beszéltél, hogy ugye mondjuk, ha mondjuk egy asztalról beszélünk, mondjuk példának tegyük fel, akkor csak hogy definiáljuk az asztalnak a megjelenését, a funkciója alapján, mert igazából ez fa, egy szimpla fa, és hogy igazából a fogalomképzés is akkor tud valósá válni, hogyha körül tudunk írni egy jelenséget, funkciót tudunk hozzá társítani, és ezért vannak olyan elméletek, amik szerint azért nem látunk már mágikus lényeket, meg stb., mert ezeket már nem tudjuk fogalmi keretekbe zárni, tehát az érzékelésünk ez erre nem terjed ki, tehát bejön az információ, de viszont nem tudjuk őket fogalmilag leképezni, és ezért nem látjuk őket.
Igen. És például erre akartam utalni a horroros adásban, hogy nem Zeus van már, hanem porszemek köré gyűlt elektromos polarizáció. És villám, ugye, ebből szeretik. De hogy a régi embernek az a villám jelenség lehet, hogy tényleg oda projektálta a Zeus-i képet, és hogy...
Igen, és maga a fiú szerintem jól leírja azt a karaktert, aki már nem tud ebben részt venni, és szerintem a karakterének van egy ilyen óriási drámája, hogy ő amúgy még hinni akar, és az a film elején látszik, hogy van egy újságcikk gyűjteménye, ami mind arról szól, hogy a Mikulás nem létezik, és akkor ezeket pörgeti, és ilyen nagyon-nagyon szomorúvá válik ettől, és látszik, hogy van benne egy ilyen jellegű kiégettség, amikor ott van egy jelenet, ahol a vonat végében elénekelnek egy ilyen szép karácsonyi dalt a gyerekek, és akkor ő ott csak ott áll így néván, és nem tud énekelni. Illetve ugye egy visszatérő elem a filmben, hogy bizony az összes többi gyerek rajta kívül hallja a csengők énekét, és hall bizonyos hangokat, és neki erre már nincs füle. Mert hogy nincs füle az ilyen típusú hallásra, és nekem igazából az a film nagy kérdése, vagy én az egész filmen keresztül azon gondolkodtam, hogy hogyan lehet visszatérni ebbe a spiritualitásba, mert az egész film értelmezhető egy ilyen istenkeresés, vagy spirituális keresésként, és hogy akinek mondjuk már nincs füle, és erre a dologra, vagy a villámokban már nem Zeus-t látja, vagy nem Isten haragját, hanem nem tudom, különböző elemeket, amik kapcsolatba lépnek, hogyan tud újra villámot látni?
Az a helyzet, hogy szerintem erre a film se ad amúgy normális választ abból a szempontból, hogy a hinni akarás az úgy tűnik nem elég. Tehát, hogy a srác szeretne hinni, tehát hogy ő ott füleli a Mikulást, és szeretné rajta kapni, és szeretne vele találkozni, de az, hogy én azt mondom, hogy én szeretnék hinni, az nem elég. De nem tudom, hogy mondhatnám-e azt
a... Én ezzel még nem értek egyet, még gyorsan erre még azt mondanám, hogy ő szerintem a film nagy részében nem akar hinni, és például van egy ilyen Mikulás bábú, ami pakolja az ajándékot ugye az úton, és akkor látszik, hogy az csak egy bábú, tehát látszanak a hátában a fogaskerekek, és akkor így elvigyorodik, és ugye a Kéte is azt mondja, hogy ő attól fél, hogy pofára lesz ejtve, és hogy hülyének nézik, hogy a bolondját járatják vele, és hogy ebből a félelméből fakadva ő nem mer hinni, és mindig megnyugszik, amikor talál valami olyan információt, és ez akár, tehát ez kiterjesztető a hit és az ateizmusra, hogy talál valami olyan információt, aha, ez az. Szóval ebben még sincs semmi, nem tudom, spirituális dolog, és hogy szerintem csak a film vége felé akar hinni, vagy én ezt gondolom, nem tudom, hogy ti mit gondoltok.
Igen, szerintem is, és ott az a jelenet, mondjuk kifejezetten nekem a Mikulásos jelenet, amiről előbb utaltál, nekem az volt, hogy hó, hát ha talán, és nem.
Amiért fontos szerintem, hogy Tom Hanks szinkronizálja a Mikulást is, hogy igazából te belül fogod mindig megtalálni azt a képet, ami, és hogy talán ilyenkor az a kulcsa, hogy így nagyon könnyű kívülről kapni azokat az információkat, amik felülírják benned azt, hogy így higgyél dolgokban, tehát hogy mit tudom én, ebben a korban már alig van olyan terület, amire nem terjedt ki még már a kutatások vagy a tudomány, és hogy minden már magyarázva van, és hogy mégis valahol az így az egy ilyen belső keresés, amikor tehát hogy szerintem valahol te meg kell találd az érzékenységedet azokra a világbeli pontokra, ahol így nem tudom, ahol így érzel egy ilyen esztétikai kielégülést, vagy én nem tudom, és azokat, hogy meg kell élni ezeket, és hogy nem pedig eloszlatni ezzel kapcsolatban az érzéseket. Tehát hogy például, amikor én, bocsánat, még egy gyorsan, amikor én mondjuk belegondolok abba, hogy egy Jung mit gondolt arról, hogy hogyan működik a psziché, és hogy igazából a tudattalanunkban ugyanolyan szimbólumokkal találkozunk, és hogy ezek térnek vissza a dramatizált történetekben, akkor én nekem ez egy ilyen lelki ováció, hogy úristen, úgy érzem, hogy találtam egy megfejtést, és hogy ezt nem akarom magamban szétoszlatni, hanem megpróbálom átélni ezzel kapcsolatos jó élményemet. Valahogy így.
Igen, én azt gondolom, hogy az emberben van egy olyan vágy, hogy higgyen, még abban is, aki nem hisz. És hogy én a kisfiúnak azokat a dolgait, amikor nem tudom, figyeli a Mikulást, vagy a csengőket füleli, én jó, persze én nem tartom magam egy ateista embernek, de én el tudom képzelni azt, hogy ők is ugyanígy keresik ezeket a spirituális fogódzókat, hogy aztán elmondhassák, hogy mégsem úgy van ez, és meg tudják magyarázni, de szerintem belül mindenkiben munkálkodik valami, hogy tényleg van ott valami, vagy hogy tényleg van valami, amit nem tudunk megmagyarázni, vagy valami bizonyíték, hogy nagyon
nálunk. Amit szeretnéd, tehát, hogy
egy vágy
a lelked, arra. A szíved, vagy a pszichéd, ahogy mindenkinek tetszik, a belső magjában ott van az a vágy arra a hitre. És hogy igazából szerintem az ateizmus is elsősorban arról szól, hogyha nagyon mantrázod, hogy nem, akkor így próbálod magadtól elidegeníteni ezt az élményt, és de azért ott van a végén, hogy hát a csalódok. Hát ha...
Igen, ez igen. A hátha. Hátha nincs ott a fogaskerék a Mikulás hátában.
Mit idegenítesz el ilyenkor is? Tehát valamihez képest definiálod az igen, ateizmust. Igen. És hogy de...
Igen, viszont minden esetre itt még vannak a filmnek további fejleményei, ami erre a kérdésre reflektálnak, és ezt spoileresen fogjuk megbeszélni, úgyhogy kirakunk időkódokat, és az jöjjön velünk tovább, aki már látta a filmet.
Igen, és én is szeretném folytatni a gondolatot, hogy hinni akar a srác, és hogy jut el a hitbe. És amúgy ez nekem nagyon... Tehát, hogy ezt szerintem nem lehet megfogni, mert hogyha meg lehetne fogni ezt a gondolatot, akkor mindenki ezt tenni, és amit itt a srác csinál, az a mantrázás. Hiszek, 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 hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy a mantrázás az nem vezet kellő eredményre, és hogy ettől az ember nem fog hinni, nem válik hívővé.
Ez nagyon nehéz, mert hogy a meditáció is egy mantrázás, és például a keleti vallás, a keleti filozófia az abszolút támogatja ezt, hogyha elég sokáig mantrázod és kizárod a tudatot, akkor megéled a kármánt, vagy akkor átlépsz ebbe a felsőbb tudati szintbe. És szerintem ennek van valahol ilyen spirituális lényeg ügyese. Tehát, hogy igazából ő azért látja meg a Santa Claus-t, aki szintén Tom Hanks, aki szintén az ő fejében van, mert hogy lebontott minden más karaktert, minden más tudatiségot, és ezt úgy tudta megcsinálni, hogy rákoncentrált, akkor szerintem a csengőcske az akkor a hitnek a szimbóluma, mm-hmm. és hogy minden fogalmat lebontott. Ugye tök jó, mert hogy így úgy van felvéve a jelenet is, felvéve, hogy így elcsendesül a háttér, és már csak a csengőnek csak a fiú könyörgése van, és hogy amikor így megcsengeti, akkor így meg is fel is csillan benne a Mikulás, és akkor ott van már mögötte. Igen. És hogy arra akarok kiukadni, hogy például a Harry Potter 1-ben is, amikor a bölcsek kövét nagyon ott akarja tudni a zsebében, és annyira könyörög érte, hogy ott legyen, és akkor egyszer csak ott van, hogy ott is az a tanulság, hogyha elhiszed, hogy ott van, akkor ott van, és hogy csak, de ez tényleg annyira le kell
szűkíteni. Már mondjuk azt szerintem nem ez a tanulság, nekem az a tanulság máshogy van megfogalmazva, és szerintem hogy a hitre amúgy az tök jó, hogy csak azt találhatja meg, aki nem direkt bekeresi.
Igen, egyébként ezen én is gondolkodtam, és ez szerintem nekem egy szimpatikusabb magyarázat, hogy a hitet nem lehet úgy tehát, hogy jó dolog, nem tudom, az El Camino és egy csomó ilyen hit, vagy nem is, egy csomó spirituális utazás, tök jó dolog, akkor, hogyha már megtaláltál valami olyan hitet, amire tudsz kapaszkodni, de hogyha mondjuk így tehát direktben azért indulsz el mondjuk egy zarándoklatra, hogy te majd ott megtalálod Istent, szerintem annak sokkal kevesebb esélye van, mint hogyha így, nem tudom, a hétköznapokban botlanál bele ebbe a dologba.
Volt csak kövés értelmezést ebből a szempontból.
Ja, igen, igen. Minden esetre...
Azt hiszem, hogy az mindenképp szükséges, hogy így leszűkítsd a te kognitív... Tehát, vagy leszámítod azokat a kognitív funkciókat, amik ezt gátolják, vagy nem tudom.
Azt mondom, hogy szerintem, amit...
Tehát, hogy mondjuk valaki elindul az El Camino-ra, és mondjuk ott végig imádkozza azt a nem tudom hány napot, akkor utána gondolom megtalálhatja Istent. Nem tudom, az a baj, nem voltam El Camino, és nem.
Megtalálhatja, ez jó szó, mert hogy ez egy feltételes állapot. Tehát az a helyzet, hogy nincs olyan, hogy azt fogod mondani, hogy most elmegyek, legyaloglom, megvan. Tehát, igen, és ez a baj, hogy ez a kor felfogása az alapvetően ilyen teljesítményjutalmazásos rendszerben gondolkodik. Na jó, én ezt megcsinálom, akkor megvan. És hogy igazából a hittel kapcsolatban ez egy folyamatos keresés, ápolás, kicsit megbizonyosulás, aztán kételkedés, tehát ez nem egy lineáris helyzet, meg egy lineáris viszony, hanem ez egy folyamatos, dinamikus helyzet, ami hol közelebb kerülsz Istenhez, hol eltávolodsz.
És amikorunkban mondjuk ezt felváltotta az önmagamban való hit, vagy az én megvalósítás, és ugye ez vannak az ilyen Szabó Péter, Brian Tracy-k, akik meg azt ajánlják, hogy 10 000 forint, 2 nagy előadás, és ott vagy.
Igen, meg ott a hit amúgy kifizetődővé válik, mert igen, a végén eljutsz egy pozícióba, és akkor kész. Ez visszaigazolva van. És hol van visszaigazolva a saját belső meggyőződéses hited? Egy olyan jövőképben, ami egyáltalán nem biztos. Tehát a halálod után, hogy lehet, hogy a mennyországból leszel, az egyáltalán nem kézzelfogható jutalom. Ez a mai modern embernek ez nem elég.
Igen.
Igen, viszont akkor így ilyen szempontból a film vége, tehát a vége alatt azt értem, hogy ugye a film elveszti a csengőt a spirituális utazásban, ami akár egy álomként is értelmezhető, de a végén megtalálja, akkor ez így felvet némi kivetni valót.
Igen, tehát ha nekem volt a filmben negatív pillanat, ami nagyon nagyot ütött nekem az, amikor kibontotta azt a rohadt csomagot, és ott volt benne a csengő. Ez elidegenítette az előtte lévő nem tudom, 3/4 órának a megalapozottságát arra, hogy miről szól a hit, mert hogy tessék, itt van a Mikulás csengője, hát megkaptad, hát nem álmodtad az egészet, mert amúgy akkor is lehetett volna, hogy álmodja az egészet, és mégis a hitére alapozva azt gondolja, hogy ez létezik. De nem, kellett a csengő, hogy ez valós volt, tehát materializáltuk azt az egész másfél órát, ami eddig a filmben történt, és én ezt szerintem ez egy nagyon-nagyon rossz üzenet, vagy egy ilyen hitvány megoldása volt az egésznek, mert pont azt a gondolatot idegeníti el, aminek eddig megágyazott.
Igen, ezt azzal próbálták árnyalni, hogy azért a csengőt nem hallják a felnőttek, igen. Meg hogy egy 20 év után már a húga se hallja, de hogy ő még mindig hallja, és hogy ez mondjuk egy bensőséges kapcsolat ezzel, de azt hiszem ebben egyetértek, hogy talán ennyire kihozni, meg ennyire...
Igen, tehát tudod, mi a probléma ezzel? Igen. Ez nem a látom, ha hiszem, hanem a hiszem, ha látom. Tehát igen. A hiszem, ha látomra igen, kapott igen, egy
igen,
csengőt.
Igen, és talán még talán azzal is elegánsabb lett volna, hogyha ott van a csengő, és nem az van, hogy ő egész életében hallotta, hanem voltak életszakaszok, amikor nem hallotta, aztán mégiscsak hallotta, szóval nem úgy ábrázol, hogy innentől kezdve, akkor nekem egy ilyen konstans, állandó ilyen...
Ez megint az a jutalmazás, amiről beszéltünk. Igen.
Igen, én egyébként ezt annak tudtam, hogy ez egy mese is, hogy nem lehetett úgy otthagyni a gyerekeket, hogy mi van, hogyha nincs Mikulás. Mármint, hogy itt, mint maga a korosztály miatt kellett ezt bevállalni. Akkor pontozzuk le ezt a filmet, és szóval a pontozás mellé, hogyha lehet ilyen egymondatosat mondani, akkor mondja el mindenki, hogy neki ez a csengő szól-e, vagy ő hallja-e a csengőt jelen pillanatban.
Mármint, hogy, és akkor gondolom, ezt is lehet értem, ezért belül.
Így van, igen.
Nem feltétlenül kell materiális legyen. És én mert ugye nekem ez nagyon fontos volt, és nagyon sokat gondolkodtam a film alatt, hogy én vajon így hallanám-e, és az a baj, hogy jelen pillanatban azt hiszem, hogy nem feltétlenül, de hogy nagyon, nagyon szeretném hallani, és hogy a film, bár azt mondja, hogy a nagyon szeretés az már a hallás, de hogy én talán azt gondolom, hogy tényleg több belső munka kell ehhez.
Én, és mondj egy pontot még.
És emelni. Egy pont pedig, szerintem ez egy hetes film. Ez egy jó film.
Akkor kezdem a pontozással. Nekem, bár ugye rombolt a vége, de azért azt mondom, hogy üzenetek szintjén szépen kommunikál, úgyhogy mondjuk egy 6-os tudnék pontozás szintjén adni. Csengő viszonylatában én úgy gondolom, hogy van egy ilyen alaphang, vagy egy ilyen alapcsilingelés, ami az életemben van, és inkább az a bizonytalanság, hogy ez csak a csilingelés illúziója, vagy ez valós csilingelése.
Igen, hát azt hiszem, hogy én valamennyire Alexhez tudnék csatlakozni, én nagyon keresem ezt a hangot, és már azon is gondolkodtam, hogy mi van, hogyha a születésemtől, vagy a gyerekkoromtól kezdve hallom ezt a hangot, ahogy ugye Ádám is mondta, hogy van egy ilyen alapcsilingelés, amit már lehet fel sem fogsz, de így ugyanúgy a részed, de én talán amellett tenném le a voksomat, hogy még nem hallom, és lesz majd egy adásunk szerintem, ami ezzel a csengővel, vagy ezzel a hittel fog foglalkozni, és a pontot kellene adnom, nekem ez egy nagyon jó életszakaszban beütött film, mert hogy most nagyon sokat foglalkozom ezzel a témával, úgyhogy ez nekem 8 pont. Ez volt a Polar Express-szel foglalkozó vágatlan verzió adás. A következő héten a karácsonyi filmek romantikus filmjét és a romantikus filmek karácsonyi filmjét, az igazából szerelmet fogjuk hát gorcső alá vagy kések alá helyezni. Tartsatok velünk, és köszönöm, hogy meghallgattátok. Sziasztok!
Hello!
Sziasztok!
Eleged van a fizetett kritikákból? Eleged van a rongyá vágott filmekből, vagy a kávét is talpas pohárban kortyoló sznobokból? Akkor dönthetsz úgy, hogy...
Kimész, beszállsz a kocsiba, hazamész, és annyi, semmi.
Vagy tarts velünk, és hallgasd a vágatlan verziót.